erős lármi Istenünk, foglaljanak helyet a testvérek. Most kezdjük meg alkalmunkat az evangélikus énekeskönyv 331-es számot énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Kettes számú liturgiát fogjuk énekelni, az énekeskönyv 46. oldalán található.
Az egész föld leborul előtted, Uram, és éneket zengenek nevednek. Örvendezz Istennek, egész föld! Énekeljétek neve dicsőségét! Gyertek, és lássátok Isten tetteit, csodálatosan cselekszik az ember fiain.
Dicsérünk téged, mint jó atyánkat, te szent fiaddal, és szent lélekkel mi vigasztalunkkal.
Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe. Minden ő általa és ő érte teremtetett, és ő benne áll fenn minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Vádolom magamat előtted, Istenem, mert ismerem akaratodat, mégsem éltem parancsolataid szerint. Könyörülj rajtam, és adj nekem élő hitet, hogy szívesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Uram Jézus, én imádságomra hajolj hozzám, én kiáltásomra. Kérésemet kegyelmesen fogad, ne tekintsed méltatlan voltomat.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mi csodálatos a te neved nekünk. Nagy dicsőséget felhat az égre, teljes vele a föld kereksége.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk! Mindenható örök Isten, te irányítasz mindent a mennyen és a földön. Hallgass meg kegyelmesen néped könyörgését, és add békességedet a mi korunknak. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, vízkereszt utáni második vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a 12. fejezetben, a 6-tól a 16. versig. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. A tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek! És az ige hirdetésre készülve énekeljük a 436-os számú éneket, és ugye most családos istentiszteleten vagyunk együtt, tehát a gyerekek most nem mennek le gyerekórára, hanem együtt maradunk fönt. Tehát a 436-os éneket énekeljük együtt. fényed. Készséges szolgaként, amit csak rendelsz nékem, amit te jónak látsz, hadd tegyem azt meg itt, kegyelmed kísérjem az örök életig. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, hogy megírva találjuk a János írása szerinti evangéliumban, második fejezet első 11 versében a következőképpen. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyerekek, a következő képen mit látunk? Szülinapi buli. Na most képzeljétek el, gyerekek, egy szülinapi bulit, amit ugye nektek szerveznek, ti szervezitek. Jönnek a barátok, haverok, akiket meghívtatok, és jönnek, egyre többen jönnek, és egyszer csak kiderül, hogy nincs elég finomság. Nincs elég chips, vagy rákcsa, vagy sütemény, vagy a tortából is nem jut mindenkinek. Hát ez azért ciki lenne, nem? És lehet, hogy én először nem ezt vennétek észre, a szüleitek vennék először észre, hogy itt baj van, hogy sokkal több gyerekről van itt szó, mint amiről eredetileg beszéltünk, és lehet, hogy ők érzik ezt a szorongást ott belül, hogy hát ez tényleg nagyon ciki lenne, hát utána azért ez téma lenne az óvodába, az iskolába, hogy na hát, elmentünk a bulira, nagyon nagy buli volt, éheztünk, amikor jöttünk hazafelé, majdnem összeestünk, mert olyan éhesek voltunk. Hát valami ilyesmi történt ott Jézus idejében, amikor meghívták őt erre az esküvőre. Valami hasonló helyzet. Következő képet, ha nézzük, akkor látjuk, hogy ugye itt készülődnek az esküvőre, és akkoriban egy kicsit más volt az esküvő, mint a mai időben. Most ugye egy nap alatt lezajlik minden, vagy hát ugye átcsúszik az ünneplés a másik napba is, de akkoriban egy ilyen esküvő, ez akár egy hétig is eltartott. Gondoljunk ebbe bele, hogy egy héten keresztül jöttek, mentek az emberek, és tulajdonképpen, hogyha egy kisebb településről volt szó, egy faluról, hát ott mindenki meg volt hívva. Tehát az egész falut vendégül kellett tulajdonképpen látni, és ott mentek, jöttek, ettek, ittak, és,
És hát így kellett készülni egy ilyen alkalomra, hogy, ez a nagy közösségnek az ünnepe, örömünnepe, és hát erre aztán gyűjteni kellett, meg elő kellett készíteni sok mindent, hogy ennyi embert el lehessen látni. És hol is volt ez az ünnepség? Ez a mennyegző, emlékszünk erre?
Kánában.
Kána az közel volt Názárethez. Ugye, ahogy Jézus is felnevelkedett, azt mondják, hogy ha megnézzük, 6-7 kilométerre volt légvonalban a két település, és olvashatjuk itt, hogy meghívták Jézust is erre az alkalomra. Hát miért hívhatták meg?
Ismerték gyerekkorától.
Lehet, hogy ismerték gyerekkorától, így van. Vagy? Mindenkit meghívtak, ugye ott a településen, meg ott a környékről is. Az is lehet, hogy még valamilyen szinten rokonok is voltak szegről, végről. Nem tudjuk a részleteken, de azt arra gondoljunk, hogy, mert gondolhatnánk arra, hogy na hát Jézust azért hívták meg, mert hát híres volt, hát nagy csodákat tett, meg nagy dolgokat tett, de miért nem ezért hívták itt meg? Mert még nem tett csodát, ugye? Tehát ez volt az első csoda. Mi mindig, amikor ezeket a történeteket olvassuk, akkor már úgy olvassuk, hogy tudjuk az egész történetnek a végét, meg a Bibliának a végét, meg sokkal többet tudunk Jézusról, mint amit akkor az emberek tudtak. És ezt így jó a fejünkbe helyre tenni, hogy Jézust itt meghívták, mint lehet, hogy rokont, lehet, hogy barátot, ismerőst, de még nem tudtak annyi mindent róla, amit mi tudhatunk. És azzal kezdődött ez a szakasz, amit felolvastam, hogy 3 nap múlva. Na mihez képest 3 nap? Szonnan tudjunk? Hát ha megnézzük a Bibliában az előzményeket. Ugye? Tehát ezt érdemes akkor egy kicsit visszalapozni. Hát most nincs nálunk a Biblia, akkor nézzük a kivetített részt. Felolvasom az előző szakaszt, hogy mihez képest mondja azt, hogy na 3 nap múlva. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Kövess engem! Fülöp pedig Betsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így szólt, így válaszolt. Jöjj és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondod nekem, hogy láttalak, azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. 3 nap múlva, tehát ezután következik, hogy akkor elmennek Kánába. Na de miért olvastam ezt fel, meg hogy jön össze ez a kettő? Érdekes dolog az, hogy ugye itt legutóbb kivel találkozott Jézus, kivel beszélt? Nátánael. És erről a Nátánaélről tudjuk, hogy honnan származik. János evangélium a végéről, a 24. fejezetben, ott János elmondja, hogy honnan származik Nátánael. És honnan származik Nátánael? Kánából. Így van. Nátánael kánai, nem kínai, kánai. Jó, tehát hogy... És itt jön egy kapcsolódás, nekünk így elsőre a észrevétlen, de ha végigolvasjuk János evangéliumát, akkor visszakapcsolhatunk, hogy ja, tehát tényleg ott Nátánaéllel találkozott, és mondja is neki, hogy ennél nagyobb dolgokat fogsz látni, és akkor utána megy az esküvőre. És nem tudjuk, hogy Nátánaélnek milyen köze volt az esküvőhöz, hogy ott volt, vagy hát valószínű ott volt, ugye az előbbiek alapján, hiszen a az egész települést érintette. De hogy rokon volt-e, vagy ő volt-e a vőlegény, vagy nem, tehát ezek már kérdések előttünk, de azt tudjuk, hogy ő kánai volt. És ezután megy Jézus erre az esküvőre. És Nátánael azért itt megtapasztalt Jézusból valamit. Ugye ezt sem nagyon értjük, hogy hát mind lepődött meg Nátánael, amikor beszélgetett Jézussal? Hogy látta őt a fügefa alatt. Hogy ez miért volt érdekes? Hát abban a szituációban biztos valami olyasmi volt, hogy egyébként nem láthatta volna, hogy ő ott volt a fügefa alatt. És hogy mondják azt magyarázok, hogy feltehetőleg ott Isten igényén gondolkodhatott, és arra utalít neki Jézus, amin ő ott imádságban gondolkodott. Tehát valahogy megértette azt Nátánael, hogy Jézus nem akárki. Megértette azt, hogy ő az Izrael királya. Tehát valami olyat tapasztalt itt, ami erre vezette őt. És ilyen módon azért már vihette Jézusnak a hírét oda kánaiakhoz is. Hallhattak róla, hogy na hát, Jézus azért nem akárki. És nem tudhatjuk tehát, hogy ott a többi ember mit tudott róla, vagy pontosan miért hívták meg, ebből mit hallottak, amit Nátánael megtapasztalt, de ezek mind ott vannak azért a háttérben. Mi azért már sokkal többet tudhatunk róla. És láthatjuk azt, hogy ők jól tették, hogy meghívták Jézust, és mi is jól tesszük, amikor Jézust meghívjuk az ilyen ünnepi alkalmainkra. Jól tesszük, hogyha meghívjuk a házasságunkra, esküvőnkre, de magában a házasságunkba is. Jól tesszük, hogyha különféle ünnepeinken számolunk vele. De ne csak így legyen az életünkben, hogy egy-egy ünnepre meghívjuk Jézust, hogy meghívjuk a keresztelőre, hogy na akkor legyen ott a keresztelőn, aztán a esküvőn még akkor ott is meghívjuk, tartunk egy templomi esküvőt, aztán a következő alkalom meg a temetés, ahova meghívják a rokonaink, hogy akkor, és akkor ennyi az élet, hogy akkor egy-egy ilyen nagyobb alkalommal találkozunk az ő igéjével, de aztán nem. Jó, hogyha az életünkbe behívjuk. És nem csak a nagy ünnepeken, emlékezetes ünnepeken, hanem a mindennapokon is. Ott lehet Jézus az életünkben. Na és, hogyha tovább lépünk a képek között, akkor ugye láthatjuk azt, hogy ott van Mária és Jézus. Máriáról olvashattuk, hogy ott volt ezen az esküvőn, és megint csak nem tudhatjuk, hogy pontosan milyen viszony volt a Mária meg a vőlegény, vagy a mennyasszony között, de mi az, amit megtud Mária, hogy nincs bor. Hát ez nem biztos, hogy ez volt az a hír, amit úgy egyből mindenkinek elmondtak, hogy hát elfogyott a bor. Ez feltétlenül egy ilyen bizalmas információ volt első körbe, hogy ha baj van. Tehát ebből is lehet következtetni, hogy esetleg ott Mária ott segítkezett, és akkor egy ilyen belső információt megtudott, hogy nagyon nagy baj van. Írtó ciki. Elfogyott a bor. Ugye ez tényleg az egész falu előtt, mindenki előtt rettenetes nagy égés, hogyha ez kiderül, hogyha ez így megy tovább, hát vége az egész ünnepnek. Nem tudnak ünnepelni, akkor ez egy szégyenné válik ez az örömünnep. És hát mit csinál Mária ezzel az információval, amit megtud?
Szól Jézusnak.
Elmondja neki. Nincs boruk. Miért mondja el? Hát csináljon valamit, ugye? Tehát, hogyha gyerekek, hogyha mondjuk anya azt mondja nektek, hogy nagy a fű az udvarban, vagy tele van a szemetes kosár, akkor ez nem csak egy ilyen információ, hanem ez magában hordozza azt, hogy hát itt valamit csinálni kéne, vagy úgy te képes vagy erre. Valamit tudsz ezzel kapcsolatban tenni. Az más kérdés, hogy Mária itt mit gondolt, hogy mit fog tudni tenni? Hogy mondja neki, mint a fiának, hogy hát valamit itt intézkedni kéne, valahol lépni kellene. Vagy benne volt az, amit korábban is már forgatott a szívében, ugye múlt vasárnap is hallhattuk, hogy ami elhangzott ott a 12 éves Jézustól, meg amit ott a tanítóktól tanult, azokon is gondolkodott, és már mikor született is Jézus, akkor is, amit az angyaltól hallott, azt is forgatta a szívében, és ott volt benne, hogy ő képes akár nagy dolgokat is, csodákat is tenni. Nem tudjuk, minden esetre elmondja neki, nincs boruk. És aztán ezt úgy rá is bízza. És hát Jézus válasza nagyon érdekes. Mit mond neki? Hogy nem jött el az én uram, és hogy sok köze, hát most mi közünk nekünk ehhez? Neked mi közöd ehhez, meg nekem mi közöm ehhez? Ugye ez nagyon furcsa, hogy most itt van egy ilyen problémás helyzet, és akkor Jézus meg azt mondja, na most akkor nem jött el az én órám, és ahogy megszólítja, mit mond neki? Asszony. Hú. Gyerekek, ezt ugye most ki lehetett volna írni, hogy ne próbáljátok ki otthon. Anyukátok mond valamit, és akkor én rám tartozik, hogy te rád asszony. És akkor azért ez olyan furcsán hathat. Jó, mondjuk azért gondoljunk bele, hogy ez nem a múlt heti alapige, amikor a 12 éves Jézusról szólt ez a történet. Ott is volt erről szó, hogy azért ez fura, hogy eltűnik, és akkor nem fogad szót. Hát a mai helyzetben az lenne, hogy hát miért nem szólt meg. De ott mégis csak Jézusról van szó, aki jó, 12 éves gyermek, de hát ő neki ott az atya házában kellett lennie. Mert kinek kellett szót fogadnia? A mennyei atyának, az ő atyának, az ő apukájának, aki nem József, aki egyébként itt már, itt hol van? Nem látjuk, nem olvasunk róla. Feltehetőleg már meghalt. De nem róla van itt szó, hogy akkor a mennyei apukája, hanem az élő Isten. És Jézusnak elsősorban Istennek kellett engedelmeskednie gyerekként is. Hát itt meg már hány éves lehet körülbelül? 30. Na hát itt már egy 30 éves férfiről van szó, és így mondja ezt az anyukájának, és ez a megszólítás, hogy asszony, ez tényleg nagyon ridegnek tűnik nekünk, hogy búvat, hogy asszony, de akkoriban azért ez egy tiszteletteljes megszólítás volt, ugyanakkor kifejezte azt a távolságot is, hogy édesanyám, nem te mondod meg, hogy ilyen dolgokban mikor és mit tegyek. Nem jött még el az én órám, most még nem dicsőülhetek meg. Az én időzítésem az a mennyei atya órája szerint kell, hogy járjon. És ugye amikor erre utal, hogy nem jött még el az én órám, János evangéliumában ezt sokszor mondja, mire utalhat itt? Nem jött még el az én órám. Minek nem jött még el az ideje?
Felfedje a kilétét.
Tessék? Hogy felfedje a kilétét, erre is gondolhatunk itt ebben a helyzetben, hogy még nem kell előállnom, de János evangéliumában másról is beszél, ez is benne van, de újra és újra, amikor azt mondja, hogy nem jött el az órám, olyan környezetben olvashatunk erről, hogy el akarták fogni Jézust, de még nem jött el az ő órája. Ugye ez mit jelent? Hogy még nem jött el az ideje, hogy ő meghalljon. Hogy keresztre feszítsék. Mert ugye ő ezért jött, hogy eljöjjön ez az óra, hogy ő meghalljon a mi bűneinkért, megváltson bennünket, megszabadítson bennünket, és ilyen módon dicsőítse meg magát. És itt azt mondja, hogy még nem jött el ennek az ideje. Még nem jött el az én órám, De utána meg mégis cselekszik, tehát úgy tűnik, hogy ennek az órája eljött, hogy ott valamit tegyen, de nem annak még, hogy ő a halálával megdicsőjön. Érthető ez, ugye, hogy akkor így megvan ez, hogy akkor miért mondta ezt Jézus, hogy én rám tartozik, vagy te rád, asszony, még nem jött el az én órám. Na Mária mit csinál ezek után? A szolgáknak szól. Tehát nem erősködik ott, meg nem magyaráz, hogy nem. Viszont a szolgáknak mond valamit, mégpedig mit mond? Ugye itt a közben már lehet, hogy igen, most lépnünk kell egy képet, itt már látjuk, hogy akkor Mária szól a szolgáknak. És mit mond nekik?
Azt cselekedjetek, amit mondtak.
Így van. Tehát bármit mond nektek, tegyétek meg. És ezt a következő képen ki is vetítem, és ezt most így ilyen köztes aranymondásként ezt tanuljuk meg. Jó? Na, olvassuk akkor együtt. Bármit mond nektek, vegyétek meg. János 5:5. Na még egyszer. Bármit mond nektek, tegyétek meg. János 2:5. Még egyszer. Bármit mond nektek, tegyétek meg. János 2:5. Na most akkor a 18 éven alattiak mondják velem együtt. Bármit mond nektek, tegyétek meg. János 2:5. Akkor most, mintha mondtam volna azt, hogy halkan mondjuk, de most hangosan mondjuk 18 év alattiak. Bármit mond nektek, így van. Na akkor most a 18 éven felüliek is. Bármit mond nektek, tegyétek meg. János 2:5. Mária utolsó lejegyzett szavai ezek egyébként a Bibliában, és ezeket úgy nagyon jól megfontolni, amiket itt ő mond. Ugye vannak, akik nagyon nagyra tartják Máriát, ugye, katolikus testvérek között vannak sokan, akik azt mondják, Mária, és akkor túl nagy hangsúlyt fektetnek rá, pedig hát ő nagy dologra hívta az Úr őt, de ő is egy ember volt. Itt viszont, amit mond, azt nagyon jó megfogadni. Ez egy életre lehet útmutatás számunkra, hogy bármit mond nektek, kicsoda? Jézus, tegyétek meg. Belegondolunk ebbe, hogy mernénk ezt mondani? Valakire? Azt mondani, hogy az az ember bármit mond neked, azt tedd meg. Hát nem. Ugye? Mert mi van, hogyha... Lehet, hogy most azt mondanám, hogy oké, de még akkor is. Hát lehet, hogy valami azt mond, ami az emberbe ilyen szinten sajnos nem tudunk megbi. Hát magunkba se. Hát mi van, hogyha jön egy időskori akármi, és akkor mondunk butaságokat. Vagy hirtelen mondunk valamit. Bármit mond, gondoljunk ebbe bele, bármit mond, tegyétek meg. És merjük ezt vállalni, hogy valaki bármit mond, azt megtesszük. Bármit. És emberileg megint azt mondhatjuk, hogy hát embernél, nem, de hogyha Jézusról van szó, akkor ezt véssük a szívünkbe, hogy bármit mond, azt tegyük meg. Akármit is mond, azt tegyük meg. És azt látjuk, hogy itt Jézus mond valamit, mégpedig, mit mond? Következő képen előttünk van, hogy töltsék meg vízzel azokat a vedreket. Hát a szolgáknak mit csinálnak? Megtöltik. Bármit mond, tegyétek meg, megtöltötték, színültik. Na most, ugye teljesen megtöltötték ezeket a vedreket. Emlékszünk, hogy hány ilyen kőveder volt ott? 6, ugye? 6. Egyenként belefért? Hát, kicsit kevesebb. 2 vagy 3. 2 vagy 3 métréta. Na már csak azt kéne tudni, hogy mennyi az a métréta, nem? Mert az a métréta, ez sok, igen. Ez körülbelül, azt mondják, a 40 liter. Na most 2 métréta, akkor az 80 liter, 3 métrét a 120 liter, 6 kővedernél, na, akkor egy kis matematika, jó? Tehát akkor legkevesebb mennyi volt ez? Legkevesebb, hány liter? 480, legtöbb pedig? 720. 480-tól 720-ig, tehát mondhatjuk azt, hogy 5-től 7 hektoliter körülbelül. Tehát, hogy azért ezt úgy megtölteni, hát nem tudjuk, hogy volt-e benne víz, mennyi víz volt benne, de minden esetre ezt úgy, azért volt ezzel munka, tehát meg kellett tölteni ezt a, ezeket a nagy vedreken. Ugye miért is voltak ezek ott? Hát a zsidó tisztálkodási szokásokhoz tartozott, hogy valaki tisztátalanná vált, akkor meg kellett mosdania, és akkor ezért bevezették ezt a rituális tisztálkodást így az étkezések előtt is, ami egyébként úgy nem csak vallásilag, de fizikailag is nem baj, hogy ezt megtették. Tehát ehhez tartozott ez a dolog, ezért voltak ott ezek a kővedre, hogy onnan merítsenek vizet a tisztálkodáshoz. És ugye, nem tudom, a képen ott volt, léptünk-e már, hogy akkor ott öntik a vizet, hogy megtöltik, színülti, és utána Jézus mit mond nekik, hogy merítsetek, és ez a következő képen látszik, hogy akkor merítenek, és visznek a násznagynak. Hát ugye el tudjuk képzelni ezeket a szolgákat. Mert eddig ugye, hát azt meg, bármit mond nektek, tegyétek meg, hát jó, hát akkor visszük a vizet. Minek ez a víz? Hát azt mondta, hogy bármit mond nektek, tegyétek meg, hát akkor ezt megtesszük. Öntik a vizet, és azt mondja nekik Jézus, hogy merítsetek, és akkor merítenek, és bor. Hát el tudjuk képzelni, hogy hogy lestek ezek, hogy mi történik itt? És hát előtte ott a pánik, hogy na akkor vége ennek az egésznek, és akkor viszik a násznagynak, szolgák tudják, hogy miről volt szó, a násznagy igazából nem tudott semmit, megízleli, és akkor megy a vőlegényhez, következő képen látjuk, és mondja neki, hogy hát minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabban, te pedig mostanáig tartogattad a jó bort? Nem így szokott ez lenni, hát először adják a jót, aztán utána, amikor már nem figyelnek oda, vagy már nem is érzékelik, hogy akkor az milyen, akkor jöhet a gyengébb, azt mondja, mostanáig tartottad a jó bort, és hát a vőlegény ott állhatott, és ő is csak leshetett, hogy akkor most miről beszél a násznagy. Bizonyára kapott ő is infót arról, hogy hát ő neki kellett itt szervezkedni, meg intézkedni, és hogy hát elfogyott, meg nincs, és akkor itt jön a násznagy, és akkor mondja, hogy akkor mostanáig tartogattad a jó bort, nézheted, hogy akkor most miről van szó. És hogy miért történt ez az egész? Miért ezt a jelet tette Jézus első csodaként? Úgy lehet egy ilyen gondolatunk, hogy valami hasonló csoda történt annak idején, hogy a vízből valami vörös folyadék lett. Emlékszünk erre? Tíz csapásból az egyik. Ugye az kinek a nevéhez fűződött ez a csoda? Mózes. Tehát az első csoda az volt, hogy a víz az vérré változott. És az miért volt ez a csoda? Az mit jelentett? Igen, de hogy az mi volt a Egyiptom számára ez a csoda? Ami nem engedte ki a népet, így van. Tehát ez egy ítélet volt. Hát gondoljunk ebbe bele, hogy a víz vérre vált, ez undorító, meg borzalmas. Az egy ítélet volt. Itt viszont nem ítéletről van szó, hanem itt egy örömünnepnek, egy családnak a szégyentől való megmenekülése, megszabadulása. Tehát itt nem az ítéletről van szó, hanem örömről. De hát persze mondhatjuk azt, hogy aj, de miért pont ilyen csodát tett Jézus elsőre, hogy a bor elfogyott, és akkor borból kellett többet. Hát nekem is már hány alkoholista ember mondta, hogy na de hát Jézus is annak idején a vizet borrá változtatta. Mikor arról beszéltünk, hogy tönkre teszi az életét az alkohollal. És hát Magyarországon is azt látjuk, ilyen statisztikák alapján azt mondják, hogy 1 millió ember alkoholista. Gondoljunk abba bele. Minden tizedik ember. És ebben az van, hogy tulajdonképpen szinte minden család, valamilyen szinten minden család érintett ebben a dologban. Ismerjük, tudjuk azt, hogy milyen az, amikor egy ember az alkoholnak a rabjává válik. Mikor nem ő fogja a poharat, hanem a pohár fogja őt. Ez tragédia, ez borzalom, amikor ez így kialakul. És itt nem arról van szó, amikor valaki megiszik egy-két pohárral. Mert itt arról van szó, hogy egy örömünnep alkalmával. És ezt összekeverni azzal, amikor valaki a rabjává válik, amikor állandóan innia kell, és csak attól várja, hogy na majd ez ad nekem egy kis zsibbadást, egy kis enyhülést, de aztán meg csak azt tapasztalja, hogy nem kapja meg, jön az az üresség, az a fájdalom. És itt nem erről van szó. Itt, amikor erre hivatkoznak emberek, hogy na hát Jézus is borrá változtatta a vizet. Igen. De ezek az emberek is, akik erre hivatkoznak, tudják, hogy az ő esetükben ez egészen más. Az életük megy rá, viszont Jézusnál van ebből szabadulás. És az ilyen öröm, amikor a földi öröm, az olyan, mint itt a mennyegzőn ez a bor. Hogy egy idő után elfogy. És aztán jön az égés, meg jön az üresség, a ciki helyzet. De Jézus ennél nagyobb örömöt tud adni. Bőségesen, és ugye erről szól ez a történet, ez a jelkép, mert a bornak a bor itt az örömet jelképezi. És erről szól az, hogy azokat a kővedreket, amik egyébként a törvényt is jelképezik, azokat megtölti, színültig. Szinte túl csordul az öröm, amit Isten ad Jézuson keresztül. És hát ezt láthatjuk itt a következő képen ismét, hogy ott öröm maradhatott ebben a mennyegzőben, ebben az ünnepben. Nem fogytak ki az örömből, mert meghívták Jézust, és Jézus cselekedett, és csodát tett, és megnyilvánulhatott az ő dicsősége. És mi lett ennek a következménye? A legvégén ennek a történetnek azt olvashatjuk, hogy mi lett a következménye ennek a csodának? Hogy a tanítványai hittek benne. És egyébként ez nem derül ki, ez érdekes, hogy ez hogy terjedt aztán, hogy most Jézus mit tett, mit csinált. Nem azt olvasjuk, hogy az egész közösség akkor dicsőítette. Persze aztán biztos nem maradt ez az emberekben, hogy hát képzeljétek, hát azt mondta, hogy öntsünk vizet, aztán merítettünk, bor lett, és nem is akármilyen bor. Tehát, hogy ez aztán biztos, hogy elterjedt, de itt még azt olvasjuk, hogy tanítványai hittek benne. Látták, hogy mit cselekszik, és a bizalmuk épült, erősödött Jézusban. És az Úr ezt szeretné, hogy mi is bízzunk benne. Mi már nem csak ezt az egy csodáját látjuk a Bibliából, hogy na akkor a vizet borrá változtatta, hanem mondjuk még csodákat gyorsan. Vakokat látokká.
Bénákat
járókká. Járt a tengeren. Leprásokat meggyógyított. Még a halottakat is feltámasztotta. És ő maga is feltámadt. És a saját életünkből is tudunk ilyen csodákat sorolni, hogyha vele élünk, ha vele járunk. Sőt, lehet, hogy úgy is megtapasztalják emberek azt, hogy Isten közbelép és csodát tesz az életükbe, hogy még nem is járnak vele, de már vannak, akik imádkoznak értük, meg az Úr úgy is cselekszik. Akár így is ilyen csoda, ez is nagy csoda, amikor egy alkoholista le tudja tenni a poharat, meg tud szabadulni. És itt a gyülekezetben is milyen sokan ebből a rabságból szabadultak. És milyen nagy csoda ez, amikor ez bekövetkezik, amikor ez megtörténik. És nem csak az alkoholtól szabadul az ember, mert van az is, hogy megszabadul egy függőségből, aztán beleesik egy másikba, mert Jézusnak nem adja át az életét. De amikor megszabadul, és Jézus átveszi az uralmat, és teljes élete lesz. Örömteli élete lesz. Na hát, erről beszél ez az ige. És nem az alkoholizmusra bíztat bennünket, hanem arról szól, hogy Jézus nagy örömet, el nem múló örömet ad nekünk. És legyen benne bizalmunk, és akkor most mondjuk el még egyszer az aranymondást, hogy bármi János 2:5. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy elénk adtad ezt a csodát, hogy láthatjuk, hogy te hogyan cselekedtél annak idején. És köszönjük, Urunk, hogy te nagyobb örömet adsz nekünk, mint amit itt a világi dolgokban megélhetünk. Nagyobb örömet adsz szívünkbe azokénál, mint akiknek bőven van búzájuk és boruk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt kínálod nekünk is. Add, Urunk, hogy tudjunk mi is benned bízni. Tudjunk annyira bízni benned, hogy bármit mondasz, azt mi megtesszük. És amikor most, Urunk, arra hívsz bennünket, hogy térjünk meg, hogy valljuk meg a bűneinket, és fogadjunk be téged, akkor hadd merjük ezt megtenni. Vagy amikor valami arra hívsz bennünket, ami az emberi logika szerint butaság, vagy értelmetlen, de tudjuk, hogy erre indítasz, akkor hadd merjük, hadd tudjuk ezt megtenni, bízva abban, hogy te nagyobb dolgokat tudsz cselekedni. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a bizalmat ébresztett bennünk. Igéd által, lelked által. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. A hétfői napon 3 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától lesz bibliaóra, szerdán 9 órától lesz babamama kör, és pénteken pedig 5 órától konfirmációi óra és ifjúsági óra. Vasárnap 3:40-től lesz ima közösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbiblia kör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük, és vissza lehet hallgatni korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. És kérjük a testvéreket, hogy szóljanak, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. Hirdetem, hogy most istentiszteletünk után gyülekezeti délután tartunk, ilyenkor együtt maradunk, közösen elfogyasztjuk a hozott ebédet, és aztán pedig egy ilyen játékos formában is együtt lehetünk. A kiírt igéből, meg az igehirdetés alapján lesznek majd kérdések így a Kahoot játékban. Meg hogyha valaki most nem hozott ételt, de szeretne itt maradni, bátran tegye meg, biztos jut majd mindenkinek valamennyi. Ezek után, ez az ige után lehet ez a bizalmunk, hogy mindenkinek jut, amennyire szüksége van. A hírlevelünkből vigyünk bátran másoknak is, meg az igés naptárakból is van még továbbra is. És kérjük, hogy január 22-ig küldjék el a testvérek a bizonyságtételeiket, akik szeretnének bizonyságot tenni írásban is Enikőnek, hogy a következő hírlevélbe bekerülhessen. A bibliaolvasó útmutatók is kaphatók még 950 forintos áron, ami olvasmány nélkül, és az olvasmányos pedig 1175 forintos áron. És hirdetem azt is, hogy ismét vannak új adományok lent, amelyekből lehet válogatni az alaksorban, és lehet bátran vinni belőle, és aki ezzel kapcsolatban szívesen adna adományt a gyermek és ifjúsági szolgálatra, azt ott lent megteheti. Gyülekezeti alkalmak közül hirdetem még a közös ifit, amelyet Kisvárdán tartunk majd nem most pénteken, hanem a következő pénteken, tehát 30-án. 5 órakor indulunk majd innen, majd kérem a konfirmandusokat, ifiseket, hogy jelezzék, hogy ki az, aki tud majd jönni, hogy az utazást tudjuk szervezni. Házaspáros kört tartunk majd február 7-én. Az EKE alkalmak közül az ifi hétvégére készülünk február 13-ától 15-ig Pilissabára, és a biatorbágyi alkalmaknak is megtalálhatóak a programjai a megújult honlapon, és a házaspáros nap lesz a következő január 24-én, férfi nap február 21-én, női nap pedig február 22-én lesz majd. És az Enikőjék által szervezett hitmélyítő csendes nap Zuglóban február 7-én lesz majd. Az imádság lista itt van előttünk, valamilyen oknál fogva a testvérek kérték az imádságot. Ugye most fölkerült rá Flaskár Anett, aki megbetegedés miatt, vírusos megbetegedés miatt kórházba került, és úgy tűnik, hogy a január végéig kórházban is kell lennie, úgyhogy ezért is kérjük az imádságot, hogy hordozzuk őt az Úr előtt. És ugyanígy a többieket is, ha tudjuk, hogy miért, akkor úgy legyenek előttünk az Úr előtt, hogyha nem tudjuk, akkor is imádkozzunk értük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Befejező oltári szolgálat előtt a 325-ös ének első versszakát énekeljük el. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy Jézus nevében így szólíthatunk meg téged. És köszönjük azt, hogy annyi mindennel elhalmozol bennünket. Testileg is, lelkileg is megadott számunkra azt, ami szükséges. Köszönjük, hogy nálad van az élet, az örök élet. Köszönjük, hogy nálad van a szabadság, nálad van az öröm, nálad van a boldogság. És köszönjük, hogy veled megélhetjük mindezt. Köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, mindazokat, akik környezetünkben élnek. Köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le házasságunkat, gyermeknevelésünket. Kérünk, hogy adj szeretetet, türelmet, bölcsességet, hogy szerinted valóan tudjuk megélni családi életünket. Hálásak vagyunk neked a gyermekekért, akik most is itt vannak. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád figyelhetnek, hogy szól a te igéd hozzájuk, hogy formálod az ő életüket, és addurunk, hogy minél hamarabb megtérhessenek, neked élhessenek, hogy veled hozhassák meg életük nagy döntéseit. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le az előttünk lévő feladatokat, dolgozatokat, munkákat, teendőket. Te látod, Urunk, hogy kire mi vár, vagy nehéz helyzeteket. Urunk, kérünk, hogy te adj ebben erőt, bölcsességet. És így visszük eléd, Urunk, a betegeket, könyörgünk azokért, akik műtétre várnak, vagy műtét után vannak. és lábadoznak. Kérünk, hogy te adj erőt, gyógyulást. Kérünk a kórházban levőkért, így visszük eléd Anettet is, hogy te gyógyítsd őt, erősítsd őt. És köszönjük neked, Urunk, hogy azért is kérhetünk, hogy így a betegségeken keresztül, a nehézségeken keresztül is formáld ki a te tervedet, akaratodat az emberek életében, hogy minél jobban bízzanak benned, és megláthassák a te tervedet. Köszönjük, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk a gyászolókat. Kérünk, hogy adj nekik békességet, vigasztalást. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik lelki megkötözöttségekben élnek. Könyörgünk azokért, akik az alkohol rabságában vannak, akik alkoholisták. Add, Urunk, hogy hozzá tudjanak kiáltani, hogy kérjenek segítséget tőled, hogy eljuthassanak Dömösre, az Iszákos mentőmisszióba, vagy valamilyen más módon, de le tudják tenni a poharat a te kezedbe, és megélhessék azt, hogy te nagyobb örömet adsz. Hogy ne akarják továbbra is azt a belső űrt, azt a belső szomjúságot alkohollal csillapítani, hanem a te lelkeddel, a te igéddel tudják azt. Köszönjük neked, Urunk, hogy nálad nincs lehetetlen. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj így a függőségben, rabságban élők életében. És köszönjük, Urunk, hogy fizikai rabságban lévőket is rád bízhatjuk, add, hogy ott a börtönben is meghallják a te igédet, és megismerhessenek, és teljesen szabaddá lehessenek. Eléd hozzuk, Urunk, az imádság listán levőket, te látod, hogy ki milyen helyzetben van, ki milyen kérdés előtt, döntés előtt, új helyzet előtt. Urunk, kérünk, hogy te egyengesd az ő útjukat, és te erősítsd őket. És hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy van közösségünk, gyülekezetünk. Köszönjük a görögszállási kisvárdai testvéreket, és köszönjük, hogy itt is megélhetjük a veled való közösséget újra és újra. Így bízzuk rád a hétközi alkalmainkat. Rád bízzuk, Urunk, a szolgáló testvéreket, ad, hogy rád figyelve tudjunk rólad bizonyságot tenni. És köszönjük, hogy a szociális szolgálat munkáját is eléd vihetjük. Te adj ebben is újra és újra bölcsességet, vezetést és erőt. Köszönjük neked, Urunk, hogy egyházunk vezetését is rád bízhatjuk. Így kérünk püspökünkért, Fabiny Tamásért, aki nyugdíjba megy, hogy veled tudja lezárni ezt az időszakot, és így kérünk az új püspökünkért, Keckó Pálért, hogy beléd kapaszkodva tudjon elindulni ebben a szolgálatban. És így kérünk a többi vezetőért is, esperesekért, presbiterekért, felügyelőkért, lelkészekért, te add meg mindenkinek, ami szükséges. És köszönjük a különféle szolgálatokat, az Eke, a Biatorbágyi szolgálatot, az Emónak a szolgálatát, kérünk ezekért a naptárakért, hogy te szólj azokon keresztül is, otthonokban, munkahelyeken. És így kérünk a gyermekszolgálatért is, a Viszért, hogy azon keresztül is, hogy értsék meg a gyerekek a te akaratodat. És Urunk, hálásak vagyunk neked még a testvérgyülekezeteinkért is, norvégiai, dániai, amerikai testvérekért. Őrizd meg őket, és vezesd őket akaratod szerint. És köszönjük, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le, és hallgass meg bennünket, kérünk, amikor együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged.
Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk tovább. Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenét!
Erős várom Istenét!